Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van Lánci András, a Budapesti Corvinus Egyetem rektora. A beszélgetést az infostart.hu oldalon és az Inforádió YouTube csatornáján is megnézhetik. Most a rádióban felvételről hallják. Rektor úr, örülök, hogy elfogadta a meghívást. Jó rég járt itt nálunk. 4 éve?
Pontosan 4 éve jártam.
2 fontos témáról szeretnék beszélgetni a következő 1 órában, az előttünk álló ciklus politikai filozófiai hátteréről és a Budapesti Corvinus Egyetem jelenéről meg jövőjéről. Ha megengedi, kezdjük az elsővel. Mi volna, vagy mi látszik a következő 4 év politikai filozófiai hátterének, alapjának?
Sokan már azt is megkérdőjeleznék, hogy bárminek van alapja, mert ez már eleve egy filozófiai álláspont, hogy a dolgoknak van-e alapja, vagy azok csak úgy alakulnak, formálódnak, amire aztán rá lehet mondani, hogy hát van valami kontextusa, vagy elvi alapja, vagy filozófiája, vagy bármi ilyesmi. De nem akarok itt most tudóskodni. Nyilvánvalóan arról van szó, hogy minden politikai kurzusnak, rezsimnek, kormánynak, bárhogy is nevezzük, rendszernek kell lennie egy irányának, céljainak. Ezen között, a célok között az egyik legfontosabb, hogy hogyan tudja a politikai közösséget egyben tartani, és a céloknak megfelelően rendezni a cselekedetét. És ezzel összefüggésben a másik az, hogy hogyan tudja mindezt morálisan is megtámogatni. Tehát, hogy ezek a célok nem csak azért célok, mert a legitim kormány ezeket tűzi ki, hanem ezek a célok jók is. Lényegében mindig ugyanezekre a szempontokra kell figyelni, bárki is kormányozza egy országot.
A jó célok tartják egyben a politikai közösséget? Mert ha igen, akkor a politikai közösségnek tudnia kell a célokról is, meg arról is, hogy ezek jó célok. És ezzel egyet is kell érteni.
Ez így van, tehát ez a politikai munka mindig. Tehát a politikus dolga az, hogy ezeket a célokat megmondja, ezeket a célokról bebizonyítsa, hogy ezek jó célok. Végülis a választási kampány ideje az mindig erről szól, és egyébként minden pillanatban a politikus, a politikai cselekvő az ezért dolgozik, és ez megtörténik, folyamatosan megtörténik. Ez a dolga, ezért nagyon nehéz feladat. Itt nincs lankadás, nem lehet kihagyni, mert abban a pillanatban már lefelé csúszik a politikai cselekvő mozgása. Most a jó, az, hogy mitől jó a cél, hát ez itt jön az, hogy hogyan tudja ezeket a célokat, a célokról bebizonyítani, hogyha ezeket elfogadjátok, akkor ennek ez azért jó, mert ilyen és ilyen következményei vannak. A gazdaságra nézve, a társadalmi folyamatokra nézve, a kultúrára nézve, bármilyen területre nézve, és hát ezt kell lebontani, értelmezni ezeket a célokat a mindennapi politikai döntésekben. Ez az, ami végülis a politikai munkának a lényege. Ez azért speciális a mi helyzetünkben most, és most már itt ugye hosszabb időszak alatt először fordul elő Magyarországon, hogy harmadszorra is megválasztanak egy kormányt, és ez a kormány folyamatosan, konzekvensen egy politikát visz, és nyilvánvalóan ennek a meghosszabbításaként kell fölfogni azt, ami a következő 4 évben történik.
Meghosszabbításaként? Maga a miniszterelnök mondja, hogy ez nem valaminek a folytatása, hanem ez valami új. Azt nem, hogy más, ez valami új.
Hát az új az azt jelenti, hogy megújítjuk azt, amit eddig szerettünk volna, még jobban előhozzuk. És hát a politika az nem egy terv, amit végre kell hajtani. Ez bizonyos felfogás szerint az, szerintem nem az, és szerintem a jelenleg kormányon lévők sem úgy gondolják, hogy a politika az egy ilyen mérnöki asztalon megrajzolt, hát egy alaprajznak a végrehajtása, hanem a politika egy állandó reagálást igényel, állandó érzékenységet, hogy a világban történő változások, és most ez nem szofisztika, hogy a világban történő változások, hanem ez most, ami tényleg vadonatúj az elmúlt egy-két évtizedben nagyon-nagyon felerősödött, hogy minden rezdülésnek, ami a világban történik, legyen az intellektuális, legyen az politikai jellegű történés, annak mind-mind hatása van, nem az, hogy lehet, hatása van arra a politikára, amit az ember csinál. Most aki ezt meg tudja mondani, előre tervezve, hogy mi fog történni, hogyan fog történni, és én hogyan veszek ebben részt, nagyjából szerintem az új politikának ebben kell lenni a lényegének, és amikor a miniszterelnök azt mondja, hogy új a dolgot akar csinálni, az nem, az szerintem nem a célokra vonatkozik, hanem másként, már új eszközökkel akarja elérni, ilyen már a kormány összetételének megállapítása, tehát látjuk, hogy nem minden miniszter politikus, és folytathatnám ezeket a dolgokat, illetve hát azt, amit tulajdonképpen a miniszterelnök elmondott, hogy ő maga szeretne kormányozni, tehát hogy sokkal aktívabban belépni a kormányzati folyamatokba, mint hogy ezt korábban tette. Az, hogy újnak nevezi valaki a politikáját, hát nézzük meg, minden politikus mindig azt mondja, hogy újat akar. Ez
nem lehet
az Obama semmi más nem mondott, az új, ez egy, ha úgy tetszik, egy elengedhetetlen feltétele annak, hogy valaki ma politikát csinálja. Ha azt mondom, hogy én valami régit akarok csinálni, körülbelül annyit jelent, hogy ő kiszállt a versenyből.
De mi szokott lenni a politika csinálás természete? A politikus felismeri a szükséges irányt, azt tételezi célként, és meggyőzi a választóit, hogy menjenek utána, vagy kipuhatolja, hogy a választók merre szeretnének menni, megfogalmazza, hogy ez valójában micsoda, és azt mondja, hogy én vezetlek benneteket, erre gyertek?
Ez egy bonyolult összfolyamat, tehát ez egy kölcsönösség, és ezzel meg nem akarom közhelybe fordítani, mert azért kölcsönösség, mert a szükségletek azok naponta keletkeznek az emberekben. Párhuzamosan, tömegével egyik megerősödik, felerősítik egymást, a másik nem, és ezt valóban állandóan figyelni kell a politikusnak. Ugyanakkor viszont a vezetés természete az, hogy a vezetés mondja meg, hogy mik a célok. A vezetésnek kell lenni, ahogy az én általam, ha már filozófiát szót használtuk, tehát a politikai filozófiának én azon ágához tartozom, aki azt vallja, hogy a politikai cselekvés az végül is egy kreatív műfaj. Sok helyen kell kreatív, most nagyon divatos ez a szó, csak hogy a politikai foglalkozás vagy szakma, az államférfiság, ahogy régen nevezték, az mindig is kreatív volt az ókorban, mindig is az volt, és ma is az, ebben semmi új nincs, csak nem mindig nevezték így. A politikus az, aki egyfolytában a jövővel néz szembe, és a jövő az másképp nincsen, mint hogy minél jobban meg kell ismerni a jelent, mert azért nincs a birtokunkban a jövő, mert valójában a jelen sincs sose a birtokunkban, nem is lehet teljesen. Ezért ez egy nagyon feszült intellektuális munka a politikus részéről, és egy alkalmazkodás, és egyben az, hogy de ugyanakkor én megmondom, hogy merre kell menni, gyertek utánam, mert ez a jó cél, és hát sorolom az érveimet, hogy most miért éppen ezek a jó célok. Egy nagyon bonyolult folyamat, amit mindig utólag tudunk megmondani, hogy pontosan ki volt sikeres, és ki nem, és hát óriási meglepetések vannak egy-egy politikus életében, mozgalom életében, hogy végig meg vannak győződve valamire, hogy jól csinálták, és aztán jön egy választás, és kiderül, hogy nagyjából egymagukban állnak.
Mennyire szokás őszintének lenni a politikusnak? Azok a célok, amelyeket egy politikus lefektet, például a demográfiai központú kormányzás, ez 100%-ban lefedi a valódi célt, vagy lehet mögötte valami más is? Tehát erre kell koncentrálnunk?
Hát az a politikus, aki, most talán váratlant fogok mondani, az a politikus, aki nem őszinte, az le fog lepleződni. Ez ilyen egyszerű. Tehát, ha valamiről nem akar valaki beszélni, akkor nem kell beszélnie róla. De az, hogyha már beszél róla, és nem őszinte, az ez olyan, mint a piros lámpán áthajtás. Egyszer át lehet menni, kétszer is át lehet menni, de harmadszor ez a piros lámpa, a veszélyes zöld, végül is balesethez fog vezetni. Nem kifizetődő nem őszintének lenni a politikában. Ezzel talán váratlan mondok, de ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. De az, hogy hogyan vagyok őszinte, az ne ilyen óvodás módon képzeljük el, hogy fülbe rágva megmondja, hogy na most akkor ezt úgy kell. Minden szó a politikában többértelmű és mindig értelmezendő. És értelmezik is, az ellenfelek is, a saját emberek is, de mivel ki van téve az értelmezés sokféleségének, el kell találni azt a retorikai szintet és azt az összetételt, ami sok mindenből áll, de hát ennek a mélyén ott van az Arisztotelésznek a retorikája, ez a kis műve, ami semmi másról nem szól, mint hogy hogy a legvégén beszélt, vagy második részében beszélt csak a könyvecskének arról, hogy hát mi is a retorika, meg hogyan, egészen addig morálfilozófiáról beszél. Mi az őszintesség, mi a hazugság, mi az irigység, mi az összes morális szempontot, mert amíg ez nincs a helyén, addig nem lesz, nem fogod tudni meggyőzni az embereket.
Akkor 100%-osan komolyan kell venni, hogy egy demográfiai irányú kormányzás lesz, ami magyarán azt jelenti, hogy szülessen minél több gyermek az országban.
Ezt lehet szó szerint venni.
És minden más intézkedést akkor célszerű ehhez mérni, hogy ez ennek megfelel, vagy nem, vagy ez ennél bonyolultabb?
Ennél bonyolultabb, mert szóval, tehát ha azt keresünk, hogy mi az az egy szó, vagy az egy fogalom, amire rá lehet fűzni a következő 4 évet, és azt mondjuk, hogy demográfia, akkor ezt nem mondanám, én ezt egy alárendelt, az a deskriptív, a leíró részhez tartozik a demográfiai rész. Az igazi politikailag értékelhető rész az a család fogalmában sűrűsödik össze. Sokféle módon. A család azért, mert a család először is összefügg egzisztenciális dologgal azzal, hogy ha nem élünk, nincs ember, akkor nincs miről beszélni. De hát ez triviális. A másik viszont az, hogy egy politikai közösség, hogyha ha létezni akar, akkor annak vannak fizikai egyszerűen elemei. Ha nem vagyunk elegen, vagy elfogyunk, gazdasági, meg más értelemben is, akkor megint nincs miről beszélni. És éppen ezért a mi kultúránkban is, más kultúrában is, a család az az egység, ami. De a család teljes mértékben összefügg a nemzet fogalmával, a kettő nagyon szorosan összefügg, aki támadja a nemzetet, az támadja, mármint fogalmat, az támadja a családot, a család az a nemzetet is támadja. Szerintem, ha van, akkor használom ezt a szót, alapja annak, ami itt történik most velünk, mint politikai vezetés, a következő 4 év terminusában nézve, de visszamenőleg is én ezt így láttam. Tehát ha össze lehet foglalni, akkor ez a család és a nemzet összefüggése, és itt ráadásul nem valami régi dolognak a felelevenítéséről van szó, mert is, meg nem is. Itt valami új fogalom keletkezik, ezt nevezhetjük egy új nemzettudatnak, és ezért teljesen félrevezető az ellenfeleknek az erőködése, hogy itt ilyen régi mintákat néznek, meg háború előtt itt, meg világháború összefüggésében szemlékezik a dolgot. Ez egy teljesen új irányba megy, és ezért én ezt úgy szoktam magyarázni, és akkor itt van a világ tendenciáknak az értelmezése, hogy ami zajlik, az a nemzeteknek egyfajta újrafelfedezése, a közösségeknek az újrafelfedezése, és ennek része a nemzet. Minden szinten ez zajlik, mert ez a liberális individualista felfogás, ami arra törekedett, hogy minden egyén a legnagyobb szabadságát élvezze, ez egy érdem, és ez történetileg az európai kultúrában megtörtént. De ennek nagyon sok olyan hátránya van, amiből következik egyébként, hogy nincs elég gyerek többek között, és sok egyéb probléma, de a lényege az, hogy és közben közösségi lények vagyunk, de a közösségeink pedig nincsenek jó állapotban. Sem a régiek, sem az újak, és akkor itt lehet borongani, hogy a kultúránk hogy áll, de ennek van sajnos egy nagyon éles, és ez egy politikai felismerés, ami szerintem az Egyesült Államokban pontosan ugyanúgy zajlik, mint nálunk. Szívesen bebizonyítom New York Times cikken keresztül 2-3 héttel ezelőtt, hogy valaki a New York Times-a hogy érvel amellett, hogy új szemléletbe kellene az embert helyeznünk, mert ez így nem megy, csak narcisztikus egyéneket termel ki a társadalom folyamatosan, és persze az elit, mert az elitről beszél, és az elitnek a téveszméiről és tévútjairól. Tehát a New York Times cikkétől kezdve egészen a hazai dolgokig, európai dolgokig azt kell, én azt látom, hogy itt van egy fordulat, Itt van az, hogy közösségi építés zajlik minden szinten, vagy megnevezve, vagy nem, és ennek ez a politika zajlik, ennek része a család és a nemzet értelmezése is. De
van valami, aminek az ellenében történik ez a folyamat? Mert hogyha az individuális társadalom képet már meghaladtuk, ami egy eredmény, az ellen már nem kell küzdeni, mert az már egy tény.
Igen, de valami ellen mindig küzd az ember, hiszen mindig vannak, akik másképp képzelik, és akkor most mondok olyasmit, ami engem is egy kicsit meghökkentett, hogy van-e az egyetemeknek egy világszervezete, és az egyetemek világszervezetének az egyik célkitűzése az, föl is írtam direkt az, hogy el ne felejtsem, a végső cél globális polgárrá nevelés. Na most, amit én mondok, ez nem ez a cél. Tehát ha úgy gondolják az egyetemek nagy szövetsége, hogy ez a végső cél, hogy gyakorlatilag kozmopolitát kell nevelni, akkor világos, hogy mi a probléma. Akkor világos, hogy érvelni kell, amit én számomra most evidencia, hogy merre haladnak a dolgok. A nagyon sok szempontból nemhogy nem erre haladnak, hanem ez ellen történnek lépések, és ebben a globális polgárrá nevelésben összesűrűsödik mindaz, amivel én nem értek egyet, például mint egyetemi ember sem, de van, természetesen van, folyamatosan van ellenfél, vitapartner, és adott esetben még ellenség is, hogyha eldurvul a helyzet, mert ez is megtörténhet. Úgyhogy amit én mondok, az egy értelmezés. Ebből tudom levezetni a populizmus problémáját is, hogy valójában az elit annyira elszigetelődött, másokból szigetelődött el mondjuk egy posztkommunista országban, másokból szigetelődött el az elit mondjuk az Egyesült Államokban, vagy Nagy-Britanniában, de mindenütt ez most bekövetkezett, tehát itt is van valaminek vége van, amit lehet politikai nyelven, napi küzdelemben az egyik a legborzasztóbb fogalomnak fogja leírni, és bélyegzi a másikat. A másik nem használja, hiszen az egy megbélyegző fogalom vele szemben, de amit tartalmilag csinál, az valójában, és ha pozitívan nevezem meg, az új közösségeknek a kialakítása, és az erre való ösztönzés. Tehát ez nem lehet fölülről megcsinálni, de körülményeket lehet teremteni ehhez. A kultúrán keresztül, amelynek a leglényegesebb belső eleme az mindig is az oktatás volt például.
Tehát értékeljük át a populizmus hagyományos fogalmát is, és tanuljuk meg, hogy ebben mi a jó.
A populizmusnak nincs hagyományos fogalma, ezt most...
Hát szitokszóként szokta használni az ellenfél.
De nem annyira régi dolog ez, tehát az újjal, tehát ez egy új fogalom. Igen, ez nagyjából egy olyan 20-25 éve kezdett el jelentkezni, és az elmúlt 10-15 évben vált intenzívvé. Én csak azt akarom mondani, hogy addig, amíg politikai szándékok terminusaiban használjuk, addig az lesz, hogy az egyik számára ez egy fegyver, a másikkal szemben. De hogyha komolyan veszük azt, hogy ez egy terminus technicus, mert megpróbálhatjuk úgy is venni, akkor ez egy kicsit bonyolultabb dolog, hogy miért sikeres. Mert azt lehet mondani, hogy rossz, de miért sikeres, és különböző hátterekben sikeres, akkor viszont felül kellene vizsgálni azoknak, akik csak bunkosbotként használják ezt a fogalmat, hogy hát mi itt a helyzet. De hát az nem magyarázat, hogy hát rosszal is lehet győzni, hát lehet ilyet mondani, de hogy ennek nincs komoly intellektuális tartalma, az egészen biztos.
De annak a kérdésnek van értelme, hogy ami sikeres, az szükségszerűen kívánatos is egyben?
Amiről én beszélek, hogy én szeretném értelmezni, hogy mi történik. Hogyha normatívan akarjuk ezt értelmezni, akkor már is politizálunk. Akkor meg lehet tőlem kérdezni, hogy szerintem ez hogy van, de én erre nem akarok válaszolni, nem akarok politizálni a szónak ebben az értelmében, ahogy ezt lehet. Hát ez a nagy játék, vagy ez a nagy nehézség minden politikáról való beszélgetésben, hogy használjuk a fogalmat normatívként, vagy pedig realista fogalomként. Én mindig is a realista fogalom használat mellett voltam, de nem normatív normatívként használtam, se azt, ami mellett kiálltam, még azt se normatívként használtam, de a fordítottját, amikor negatívan vagy bírálóan használok valamilyen fogalmat, akkor sem normatíve, hanem a leírva, hogy miért van ez így. Szerintem ez a politika tudománya.
Látszik-e, hogy a következő, most már nem a mi, hanem az európai parlamenti választásokon milyen politikai filozófiák csapnak össze, ha egyáltalán összecsapnak egymással, és minek van konjunktúrája, minek látszik konjunktúrája?
Hát ha Európáról beszélünk, ugye én... Hogy is mondjam, van egy európai közösségem, és mi a párizsi nyilatkozattal ennek hangot adtunk, ebben nagyon jeles emberek vettek részt, és én nagyon örülök, hogy ennek a részese lehettem volna. Az egy Párizsban töltött hétvége során született ez a dokumentum, ami magyarul is hozzáférhető, és ekkor végig gondoltunk sok mindent. Megvan, ezenek már van egy több mint 10 éves előélete, tehát nem 3 nap alatt született meg a fejünkből ez a nyilatkozat, és azt sem mondom, hogy mindennel egyetértek vele, mert amikor, ha jól emlékszem, 12-en írtuk alá végül is, hogy ez nagy kompromisszumok, vagy legalábbis kompromisszumok következménye minden ilyen szöveg. De abban azért össze van foglalva lényegében az, hogy az európai kultúra, tehát Európában egy kulturális problémát lát ez a közösség, amit én is, aminek én is részének tekintem magam, és ezen a kulturálisban azt értjük, hogy nem megy tovább az, hogy egy kultúra önmagát számolja föl. Ez abban nyilvánul meg, hogy azok az ideológiák és politikai elképzelések, amelyek mondjuk így az elmúlt 50-100 évben megerősödtek, azok arra alapozzák a politikájukat, hogy minden baj forrása az, hogy régbe nyúlik vissza. Tehát minden, ami régi, az problematikus, és meg kell szüntetni. Hát ezért van az, hogy a baloldali gondolkodás a legritkább esetben megy vissza, mondjuk a 19. század előtti időkig, legfeljebb ilyen historizáló példálózással, de nem veszik komolyan azt a kultúrát, azt a tradíciót, amiben az európai kultúra megszületett. Nem fogják fel, fiatalok sem értik. Mondok egy egyetemi beszélgetést egy hallgatóval, rövid. Feltette egy hölgy a kérdést, hogy miért kell neki ilyen régi könyveket olvasni, meg foglalkozni ilyen dolgokkal. Hát mondom, azért, hogy maga most ezt egyáltalán fölvethesse. Ez a dolognak a lényege. De ahhoz tudni kell, hogy hogy jutott idáig, mi az, ami értékes, mi az, ami nem értékes, és hogy a gondolkodásomat mi formálja, és amikor valamit állítok, hogy amögött mi van. És gyakran nagyon hosszú tradíció van, és nem lehet, bármennyire is szeretnék, egyébként ez Marxnak volt a nagy újítása, ez a Kolakowski nevű lengyel filozófus nagyon világosan megírta a marxizmus történetéről szóló monumentális munkájában. Az egyik probléma az volt, hogy a legbonyolultabb kérdést is a marxizmus lebutítja egy-két állításra, és akkor hajrá utána, az egy-két állítás után. A dolgok sokkal bonyolultabbak, és sokkal összetettebbek, ezért van szükség arra a kultúrára, most egy oldalról megközelítve, amit az elmúlt 100 évben igyekszünk kidobni. Ezért született meg egy csomó erre reagáló, még már a 19. században észrevették, hogy ez a baj lesz, a Schopenhauernek a munkái, Nietzsének a munkái, a nyugat alkonyáról szóló, és a többi, egy csomó, most meg megint egymás után születnek a könyvek, az Európa furcsa halála, meg nem is tudom milyen címekkel jelennek meg, tehát itt valami zajlik, amire nagyon-nagyon figyelni kell, mert a külső hatás, a migráció, egyéb gazdasági dolgok, magának a természethez való viszonyunk, és nem csak a zöld értelemben, ez sokkal mélyebb probléma. Ha ezeket mind összerakjuk, akkor szerintem valamit tudunk mondani, hogy milyen irányba haladunk.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Lánci András, a Budapesti Corvinus Egyetem rektora, az Inforádió arénájának vendége. A beszélgetést a rádióban felvételről hallják.